ami szerintem óda minden bulingolt kisfiúhoz. Sziasztok, ez itt a Párna Csata Podcast, én Viki vagyok, és a mai vendégem Zsótér Indi Dániel, akivel a 10 legjobb film Oscar-díjra jelölt filmekről fogunk beszélgetni. Ezt ki tudtam mondani, az a lényeg. De mielőtt még belevágunk, néhány mondatban bemutatkoznál, és nem feltétlenül kell elmondani, hogy mit dolgozol, és ki vagy te, hanem beszélhetsz arról is, hogy milyen állataid vannak, őket hogy hívják, és hogy szereted-e Taylor Swiftet.
Nem szeretem Taylor Swift, nem szeretem, hogy hívják?
Taylor Swift.
Taylor?
Gyors, okay. Szabó Gyors,
oké. Okay. Szóval nem szeretem Taylor Swiftet, de ennek nem az az oka, hogy meghallgattam volna, és úgy döntöttem el, hogy nem szeretem, hanem nem érdekel ez az egész, ami körülötte zajlik. Sorry, nem.
Nem kell mindenkinek, teljesen rendben van
de,
ez.
De látom, értem kb. Most, hogy mi az, de úgy nem. A Billie Eilishért jobban rajongok, meg a Rihannáért egyébként. Na. Ami meg a magamat érinti, hoztam 3 gyönyörű képet, a csajomtól kaptam őket az egyik születésnapomra. A képeken 3 cica herceg és cica hercegnő látható, itt a tetején Terrorka Meteora, itt oldalt Lando Erebus, ő pedig Zilka Szekura Ignatjenko, ők a mi házi állataink, és...
Majd ezt lefotózzuk, és a Facebook csoportba berakom a képet, hogy aki csak hallgatja a podcastet, az is láthassa őket. Az úri öltözetükben.
Igen, ezt ilyen barokk festményként vannak így meg photoshopolva. Nem tudok róluk túl sokat mondani, macskák, nagyon kedvesek, jófejek, és bár még többen lennének, így röviden.
És még amit én hadd tegyem hozzá, hogy a Karanténzóna című filmnek vagy az írója és rendezője.
Igen, és ebből kitaláltam módon a munkám az kb. Így a filmezés nagyon tömören és röviden.
Pont ennek kapcsán ismerjük egymást, mert lassan 10 éve, ugyanis mi úgy találkoztunk, hogy egy Trónokharca kibeszélőbe meghívtál engem a YouTube videóim miatt, amikor igen, csináltam minden részről kibeszélő YouTube videót, és azt láttad, és te voltál, aki felosztott, hogy jó, akkor hívjatok meg engem vendégnek, akkor még a 24.hu-nál voltál, te is, meg a Maci is videós újságírók, igen, meg újságírók, és ott a kibeszélőbe hívtatok meg, szóval, hogy nekünk innen van az ismertségünk jó régi.
És hát amikor ment a Trónokharcának a talán az utolsó előtti vagy 5. évad, nem emlékszem már pontosan, de 2 vagy 3 évadot is végignyomtunk. Az elsőben még vendég voltál, a következőben már adásszerkesztő, mert időközben csatlakoztál a szerkesztőséghez, és talán a 7. évad
azon már nem volt, igen.
Nekem, ami eszembe jutott veled kapcsolatban, az nem egy dolog, hanem egy dolognak a hiánya. Annak ellenére, hogy egy csomó pontján amúgy az életünknek van valamilyen összekapcsolódása, annak ellenére tök keveset találkozunk, és hogy ez egy valószínűleg egyébként a mi korunkból is adódik, meg a korból is adódik, amiben élünk.
Pont ugyanabban vagyunk, hogy munkával kapcsolatban tök könnyű találkozni, igen, mert mikor 3 hete vettük fel egyébként a Fraktál podcastet is a Dani meg a Maci csinálja, ott voltam vendégként, te meg most jöttél ide, tehát igen, hogyha munkáról van szó, akkor azonnal tudunk időt szakítani,
igen,
bármire.
Igen, de szerintem ez nem annak hogy is mondjam, ez nem azért van, mert...
Nem a toxik produktív társadalom
nem,
miatt?
Nem, szerintem amiatt van, mert az, hogy mondjuk összefussunk bárkivel egy fél órára, az is luxusnak számít, és én például tökre úgy vagyok vele, hogy 2 dolog miatt szeretek hosszan találkozni emberekkel, egyfő, hogy egy nagyon jót beszélgessek, vagy hogy dolgozzunk együtt. De a nagyon jó beszélgetés, annak meg azért úgy kell egy ilyen hangulat, azt nem lehet úgy csinálni, hogy na, hétköznap 2-től 4-ig akkor csak ezzel foglalkozom, hiszen az ember dolgozik, stb. Tehát most ez így kár lenne ezt így bővebben fejtegetni. Annyit el lehet szóval árulni, hogy amikor mondjuk mi tudunk kettesben találkozni, akkor az mondjuk ilyen 2-3, de simán lehet, hogy 4 óra is, amit csak beszélgetéssel töltünk. És
általában el kell vágni a végén.
Igen,
szóval.
Tehát hogy és nekem a legjobb beszélgetéseimből vannak a legritkábbak, pont emiatt, mert én nem tudom, egy órát nem olyan jól elkizni, mint 4-et.
Uh-huh. Nekem muszáj elmesélnem, ezek után egy köcsögnek fogok tűnni, hogy hát nekünk van egy közös keresztlányunk.
Ja, igen.
Tehát, hogy mi te vagy a keresztapukája, én meg a keresztanyukája a Macéknak a kislányának, és tavaly áprilisban van a szülinapja, ugye?
Szóval április 24-e.
Wow, oké, lassan elkezdhetünk készülni rá. A tavalyi szülinapon, amikor tartottuk, akkor vittünk ajándékot, és én vettem egy társasjátékot, amit hosszú napok kutató munkája előzött meg. Azt hiszem végül a Szellemlovasba vagy a Reflex Shopba vettem meg, és ott mondták is, hogy mennyire király választás, és hogy amúgy tényleg egy tök jó társas kibontotta.
A rókás
nyomozós. Igen. És hát így mondta, hogy jó, oké, hogy így kibontotta, jó, persze, majd játszunk veled, előtte majd lemegyünk biciklizni, mert biciklit kapott, és aztán kibontotta tőled az ajándékot. Ami egy bukós isak volt a biciklizéshez, és elkezdett kb. Sírni, hogy ez neki nem tetszik, és ezt nem akarja. És ott ültem, ezt néztem, és az volt bennem, hogy ez az, idén én nyertem.
És egyébként ez hozzátartozik, hogy én is nagyon gondosan készültem erre az ajándékra, mert a szülőkkel többször egyeztetve, milyen méret, milyen jellegű bukós isak legyen, milyen legyen a színe, legyen erre, rakjak-e rá matricát, ne rakjak rá matricát. És végül ugye egy fekete, dínos és bolygós matricákkal ellátott sisakot kapott a keresztgyerek, és tényleg ez volt, hogy meglátta, kibontotta, és sírva fakadt, mert hogy neki nem tetszik a színe. És aztán, hát igen, én ott, hogy mondjam, kevés megalázóbb dolog van, mint amikor örömet akarsz valakinek szerezni, és ugye ahhoz vagy hozzászokva a felnőtt életedben, hogy megkapod a rokonottól a ronda zoknit, és akkor is vágsz hozzá egy jó fejet, de mennyivel jobb, hogy egy gyerek egyébként így reagál rá, viszont király volt, mert utána meg elmentünk biciklizni, megértette a gyerek, hogy a bukós is, hogy hordani kell, és igazából nem tudom, hogy azóta amúgy biciklizett-e bizonyára, vagy...
Télen hogy... gondolom nem, de
hát
majd megkérdezhetjük.
Jó.
Jó. Szóval ilyen viszonyban vagyunk mi.
Igen.
A Danival.
Rokonok vagyunk végül is.
Szegről-végről. Igen. A mai témánk az valójában 10 film, amiről részletesen fogunk beszélgetni. Ugye az Oscar jelölések kijöttek, most hétvégén lesz az Oscar díjátadó. A legjobb film kategóriában ugye 10 filmet jelöltek, és erről a 10 filmről fogunk most beszélgetni, de spoileresen. Szóval ezt muszáj így az elején lefektetni, hogy szerintem akkor érdemes ezekről a filmekről beszélni, hogyha tényleg minden aspektusába ki tudunk, nem tudom, teljesedni, uh-huh. és ki tudjuk fejezni a véleményünket. Úgyhogy, ha valaki spoiler érzékeny, akkor azt ajánlom, hogy nagyon óvatosan ezzel a résszel, viszont mindenképpen timecode-olni fogom a leírásba, hogy mikor melyik filmről beszélünk. Nyilván nem azzal fogjuk kezdeni, hogy a vége, de hogy ezek között a filmek között vannak olyanok, amiknek szerves része.
Hát
az, hogy mi volt
igen.
a vége, meg hogy ilyen fő plot pointok.
Meg ez
is.
Nem egy ajánló ez a műsor, hanem egy filmeket értelmező műsor
pillanatilag. Ez az epizód.
Igen.
Úgyhogy erre érdemes figyelni, amikor hallgatjátok ezt a részt. Van a 10 filmünk, jó, azért csak felsorolom, nem?
Jó,
hogy
igen,
hogy mi ez a 10 film.
Kíváncsi vagyok, hogy eltalálom a 10-et. Killers of the Flower Moon.
De mondd a magyar címeit is.
Megfojtott virágok.
Igen.
Barbie.
Igen.
Zone of Interest, érdekvédelmi terület. Igen. Anatomy of Fall, zuhanás anatómiája, Poor Things, szegény párák, Maestro, Holdovers, téli szünet.
Van egy, aminek ugyanaz magyarul és angolul, mert egy név.
Maestro.
Ó.
Oppenheimer. Igen. Oppenheimer. Akkor nem tudom, mi az az utolsó.
A Past Lives,
ja,
előző
past lives,
életek.
Tényleg, igen.
Ez a 10 film
igen.
lesz ma. És azt beszéltük, hogy kezdjük azzal, amelyikről nem fogunk sokat beszélni, mert nekem elég sarkalatos véleményem van róla, ez pedig a Maestro. Ez a Bradley Cooper producere, az biztos, hogy főszereplője is.
Főszereplője, hogy... producere, de a Scorsese is producere részben, plusz talán írója is a Bradley Cooper, azt hiszem társrendezője is. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen Bradley Cooper heavy film.
Nekem az volt az érzésem, hogy Bradley Cooper szeretne egy Oscart, mindegy, hogy melyiket.
Hát nem tudom, hogy ilyen gondolatok járnak-e színészek fejében, amikor így ilyen sok fronton vannak jelen egy filmben. Az, hogy neki az fontos film volt, az egyértelmű, és szerintem azt nem is lehet elvitatni ettől a filmtől, hogy Bradley Cooper tök jó benne. Lenny Bernstein nevű zeneszerző per karmesternek a tulajdonképpen nem is életrajzi film, mert a feleségével való megismerkedés, viharos kapcsolat és a feleségének a halálát dolgozza fel a film.
Az egyik leghíresebb munkája egyébként ennek a karmester zeneszerzőnek az a West Side Story.
Igen. És amiért a film érdekes lehet, hogy Lenny Bernstein biszexuális volt.
Valóban. Mert hogy azért csak jött belőle, mert én miután megnéztem a filmet, így utána is olvastam, és hogy voltak olyan levélrészletek, amiket meg lehetett elni, hogy valójában volt, hogy a felesége megírta neki levélben, hogy igazából te meleg vagy, csak nem vallod be magadnak.
Igen, de közben, ha valami jó ebben a filmben, mert hogy egyébként nekem sem volt egyébként egy akkora nagy élmény, van benne pár igazán erős zenei jelenet szerintem, amikor Bradley Cooper karmesterként látjuk, és az egyébként, hogy a Bradley Cooper meg a Carey Mulligan együtt játszanak, mm-hmm. az egyébként szép meg izgalmas. Maga a film nekem nem volt egy különösebben nagy élmény. Én nem éreztem különösebben azt, hogy a megcsalásokból per a Lenny Bernsteinnek a nemi identitása, az egy olyan nagyon nagy központi konfliktus lenne. Érdekes lehetett volna még a gyerekeivel való kapcsolata, akiket egyébként nagyon szeret. Többé-kevésbé így azt mutatja a film, hogy ő így rendben van. Tehát, hogy jó, általában jól érzi magát, és néha félrekúr, amiből meg vannak ilyen identitás problémái, de ezt másnap lesöpri az asztalról.
Szerintem meg az volt a baj, hogy pont, hogy így egyikbe sem ment bele mélyen, szóval igen, a karrier problémáiba se.
Mivel
a,
nem voltak.
A feleség, de voltak, rengeteg problémája volt. A feleségével való problémákba se igazán ment bele, mert hogy az volt így az átlagérzés, hogy hát jó, a feleség elviseli, hogy vannak viszonyai. A gyerekeivel való kapcsolatában se, szóval, hogy nem ment bele semmibe igazán mélyen, úgy próbálta eladni magát a film, mintha a feleségével való kapcsolata alapján akarná megmutatni őt, de hogy ez nem sikerült szerintem.
Szerintem sem.
És egész végig azt éreztem, hogy tudom, hogy te nem láttad a Tick-Tick Boom-ot, én azt a filmet imádom, és annak ugye Andrew Garfield volt a főszereplője, és az Jonathan Larsonról szól, aki az első hullámos ilyen modern musical író volt. Ugyanaz volt, hogy a munkáját így megpróbálta így a csajával való kapcsolatán keresztül bemutatni, annak a viharos pontjaihoz kötötte így a munkában is a különböző konfliktusait, és nyilván egy ilyen életrajzi mű volt egy nagyon fontos és a mai napig nagyon nagy hatással rendelkező zenészről. Nyilván az musical volt, ez itt nem musical volt.
Vannak benne musical elemek, meg betétek, de az
de az a film az egy az egyben musical, itt nyilván próbált beemelni így a munkásságából bizonyos részeket. Igen. Engem ez is zavart, hogy az elején voltak musical elemek, és aztán a végén meg egyáltalán semmi. A Tick-Tick Boom is igaz történet alapján készült, és hogy az viszont ilyen nagyon meta módon felhasználta az igazi embernek a történetét és a munkásságát. Szóval, hogy ott nem fogok részletesen belemenni, de hogy ott ilyen, ha valaki utána olvas, akkor van egy ilyen nagyon-nagyon meta szintje annak az egésznek, és az a film csodálatos volt, és egész végig azt éreztem, hogy Bradley Cooper szeretne egy hasonlót létrehozni, egy kicsit más stílusban, de hogy rohadtul nem sikerül neki. Ez kevés volt.
Ez kevés volt, igen.
Igen. Igen. A következő, amiről így viszonylag egyszerűen lehet beszélni szerintem, az az Anatomy of a Fall. És azért, mert az viszont kurva jó volt.
Hát szerintem az egy olyan, azt hogy mondjam, nem szívesen dobálózok ezzel a jelzővel, de az így közel van a tökéleteshez. Lesz szerintem több olyan film, ami gender kérdésekkel foglalkozik a listáról, de valahogy én azt éreztem, hogy ez foglalkozott a legprovokatívabb módon, de mégis a legátélhetőbb módon, és nem egyértelműen pozitív vagy negatív fényben tünteti fel magát a témát. Ugye ez nagyon röviden arról szól a film, hogy egy művész házaspárnak a férfi tagja lezuhan az emeletről, és meghal, és egyértelműen a nőt gyanúsítják a gyilkossággal, és tulajdonképpen egy ilyen tárgyalótermi dráma. A filmnek az első 45 perce az még csak egy ilyen alapozás, de onnantól végig egy tárgyalóteremben vagyunk. Én eleve nagyon szeretem ezt a műfajt, hogy emberek próbálják egymást meggyőzni a saját igazukról, és ott nem csak az etika meg a morál van, hanem a jog is ugye közben jön.
A Franciaországban vannak, ugye? Tehát, igen. Hogy ott a jogi rendszer működése az, hogy elhangozhat a tárgyalóteremben, hogy a nő egy interjúban azt mondta, hogy a saját életéből merít sztorikat, és a könyvébe írt egy olyan karakterről, aki megölte a férjét, akkor ez jelentheti azt, hogy megölte a férjét, és így hogy hangozhat el egy érted, egy tárgyalóteremben ez?
És hát szerintem pont ezzel foglalkozik a film, hogy mi van, hogyha az, amit most elmondtál, az amúgy igaz.
Igen.
És attól zseniális szerintem ez a film, hogy én még órákkal utána is tudtam azt képzelni, hogy igen, ez a nő megölte a férjét, és azt is tudtam gondolni, hogy nem ölte meg a férjét.
Mert hogy a film, oké, hogy a tárgyalás végére érünk, és nem ítélik el a nőt, de nem tudjuk meg, hogy valójában mi történt, és ez nagyon erős.
Szerintem is nagyon erős, mert, és ilyen szempontból hadd hozzak egy példát, ez egy francia film, tavaly előtti nem fog eszembe jutni a címe, ami meg egy fiatalok közötti nemi erőszak történetnek a tárgyalótermi drámája, egy gazdag család fiú gyereke, gyanúba keveredik egy lányjal egy buliban, betépnek, és egy kukatárolóban valami történik. Soha nem tudjuk meg, hogy pontosan mi történik, de végignézzük azt, ahogy a fiút módszeresen szétszincálják, és ahogy a lányt is módszeresen szétszincálják, és valójában csak az a két ember tud. Ott is születik egy ítélet a film végére, de csak az a két ember tudja, hogy igazából mi történt ott. Tök jók ezek a filmek abból a szempontból, hogy nem egy ilyen egyértelműen azt mondják, hogy a férfiak gonoszak, és akkor emiatt bűnösök, mert lehet, hogy a nők azok, akik mondjuk hazudnak, de lehet, hogy a férfiak hazudnak, mert a valóság meg az igazság az nem egy ilyen fekete-fehér dolog ilyen, akkor egy tárgyalótermi szituációban.
És meg ahol két ember volt csak ott, soha senki más nem fogja tudni pontosan, igen, mi történt, csak az a két ember.
Ha csak tegyük hozzá, hogyha nincsen mondjuk valami egyértelmű tárgyi per vizsgálati bizonyíték.
Videófelvétel, vagy
erőszakra utaló nyomok, vagy ilyesmi, de pont ebben a francia filmben is ilyen nincsen, és az Anatomy of Fall-ban is sincsen ilyen. Nem lehetünk 100%-ig biztosak az igazságban, és szerintem ezek a filmek, és kifejezetten az Anatomy of Fall mutatja be szerintem nagyon jól azt, hogy lehet, hogy néha meg lehet érteni azt, amikor egy nő valami olyanra szánja el magát, amit egyébként társadalmilag így lehet, hogy elítélünk. És itt nem csak a gyilkosságra gondolok, mert az Anatomy of Fall női főhőse azért egy elég, hogy is mondjam, nehézfejű művész emberrel él együtt, és noha mondjuk nincsenek ilyen fizikai inzultusok a felek között, de azért ez kurva nyomasztó lehet egy olyan emberrel
tudjuk,
él. És azt se tudjuk,
hogy... igen. Mert ugye nagy része a filmnek, én azt mondtam az elejétől fogva, miután megnéztem, hogy ez a marriage story on crack.
Aha.
Mert hogy egy ponton túl a kapcsolatukból hoznak feljeleneteket, ahol valahol volt valami hangfelvétel, és azt kezdik el kielemezni, és ugye ezt élőszerepben is játszák, és nem feltétlenül tudod, tehát amikor összetört egy pohár, vagy valami dulakodás hang volt, nem tudod, hogy valójában
hogy felkapták-e a porrat, vagy lelökték véletlenül.
Igen, nem tudod, hogy valójában beleütött a falba, vagy megütötte a másikat.
Én mondom, én a végére nem tudtam egyértelműen át vagy bét mondani. Pontosan ugyanannyi lehetőség van. Igen, ez a nő bizonyos értelemben jogosan, de megölte a férjét, azt a bizonyos értelemben alatt azt értem,
hogy megértjük a motivációját.
Megértjük a motivációját, igen, és simán lehet, hogy ez a csávó tényleg véletlenül zuhant ki, egy nem
vagy
túl...
öngyilkos lett, vagy öngyilkos, mert ugye
igen,
az is,
és ez is felmerül.
Igen.
És ott van benne egy kisfiú szereplő, egy gyengén látó kisfiú szereplő, kulcs tanú lehetne,
igen.
Csak hát ugye a srác nem lát, ráadásul abban az időintervallumban nem is volt ott a gyilkosság környéken, mert a kutyájával sétált a környéken. Az is fantasztikus, hogy megmutatják, hogy ez a gyerek, aki egyformán szereti a szüleit, hogyan őrlődik, mert nem tudja az anyjáról elképzelni, hogy ezt tegye, miközben ugyanúgy nem...
Ott van a tárgyaláson, és hallja a vádakat, igen. És hallja az
és
érveket.
És neki ugye ilyenkor a halott apjáról szóló vádakat, igen. Azt nem lehet könnyű elviselni, ha igaz, ha nem.
Igen.
Szóval nagyon, ez egy nagyon-nagyon
illetve
jó
azt is
film.
Bemutatják, hogy hogyan próbálja, vagy akaratlanul is, hogyan manipulálják a nyomozók a
igen,
szemtanúkat.
Igen, igen.
Szóval nagyon, nagyon jó, illetve hát nyilván a veszekedős jelenetek a férj és a feleség között annyira rohadtul átélhetőek, és ott is mindig azt érzed, hogy jó, emellett állok, de amellett állok, de valahol ez jogos, hogy így belekötsz, de amúgy meg az jogos, hogy abba kötsz bele, szóval, hogy fantasztikus volt.
Szerintem az Anatomy of Falls így három dolgot ad, egyfelől egy baromi izgalmas krimit, tehát uh-huh. Szerintem ez a legelső szintje, egy ilyen hihetetlen erős karakterdrámát ennek a nőnek, meg a fiának a szemében, a harmadjára pedig ott van ez a gender kérdés, illetve nem is gender kérdésnek nevezném, hanem a férfi-nő kapcsolatoknak a bonyolultságának, uh-huh. A bemutatásának, de furán mondtam, de érted, mire gondolok.
Tehát, hogy... Mert az sem, tehát hogy az sem egyszer egy, hogy mindig a férfiak bántják a nőket.
Igen, igen, és hogy ez nem emiatt jó a film, hanem az a jó ebben a filmben, hogy nem hoz helyetted ítéletet, uh-huh. Vagy döntést.
Szóval zseniális
igen,
volt.
Igen.
Következőnek hozzuk be, mert szerintem arról se fogunk sokat beszélni, Past Lives, vagyis előző életeket, mert hogy erről beszélgettünk korábban, hogy mielőtt mind a ketten megnéztük volna, hallottuk a macit áradozni erről
igen.
A filmről. Részben értem, hogy miért. De részben meg nem annyira értem, hogy miért. Ez egy koreai származású csajról szól, aki néhány, nem tudom, 12 éves korában elköltöztek Kanadába, aztán Amerikába, és hogy neki volt egy ilyen gyerekkori szerelme, akivel 12 év után így újra így elkezdtek videócsetelni. Az érzelmi...
Meg Skype-on.
Igen, igen. De hogy ott így összekavarodtak az érzelmi szálak, és hogy nem tudnak találkozni, mit tudom én, és aztán utána 12 év múlva a srác elutazott New Yorkba, és találkozott a csajjal, és igazából ezt a találkozást dolgozza fel.
Akinek addigra már van egy férje, akit
igen.
Nagyon szeret, akivel nagyon jó a kapcsolata, és a férj is tud erről a férfiról. És talán a férj bátorítja egyébként a feleséget,
igen.
Hogy találkozzatok. Hát ez láthatóan a fiúnak te egy fontos része vagy az életének.
Hát meg ugye kapcsolódni tud a gyökereivel ezáltal, mert hogy a srác ott maradt korából, nőtt föl, ott él, és ezáltal egy ilyen betekintést nyerhet, hogy vajon az ő, a csajnak az élete hogyan alakulhatott volna, hogyha ő is ott maradt volna.
Én a Macival ellentétben nem áradoznék erről a filmről, de azt azért el kell ismernem, hogy noha én nem voltam még hasonló élethelyzetben, hogy valamint magam mögött hagyok, lezárok, és ez most mondjuk legyen egy ország, és ez az ország ez azért valahogy mindig így visszajön az életembe. Akár egy ember személyében, akár a nyelvnek a képében.
Mert az nagyon szép volt, hogy beszéltek róla, hogy koreaiul álmodik.
Na, ezt pont azt a jelenetet akartam mondani, hogy elmondja a férje egy ponton, hogy talán úgy fogalmaz, hogy egyszerre ijesztő, de nagyon mégis izgalmas dolog a feleségvel kapcsolatban, hogy amikor motyog álmában, akkor koreaiul motyog álmában, és a férjet egyszerre lenyűgözi, de meg is ijeszti, hogy még mindig van olyan része a feleségének, amit nem tud megfejteni, hiszen hiába tanul koreaiul, amit a feleség amúgy így nem annyira kedvel, vagy így nevetségesnek tartja meg, fölöslegesnek. A filmnek a legvége, az viszont nagyon-nagyon brutál.
Az a
vége, azt mondjuk el szerintem, hogy eltűnnek egy-két napot ez...
Nem volt szó, hogy itt azt várnád, hogy az a sztori, hogy jaj, összejön a koreai csávóval, és akkor valahogy megoldják, hogy együtt legyenek.
Igen.
És nem ez történik.
Hanem az történik, hogy az egy-két nap együtt töltött idő után, aminek a második estén már a férj is ott van, és hármasban ilyen bénán próbálnak beszélgetni, de közben az egész akinek látod a férje, hogy majd szétveti a féltékenység, de a feleségének a lelki békéje is fontos számára, és emiatt meg elviseli ezt az egész szituációt.
A hős az egész filmben,
persze,
az a férj.
Abszolút, igen. És úgy, hogy közben ez a régi szerelem, ez a koreai férfi, többször elmondja, hogy úristen, mennyire menő a férjed, hogy milyen jó helyen vagy, milyen jó kezekben vagy. És az a vége a filmnek, hogy jön az Uber-e ennek a koreai srácnak, és talán egy-két percig állnak egymással szemben, tehát várod, hogy mindjárt jön a csók. Nem jön a csók, talán megölelik egymást, a nő visszasétál a férjehez, aki cigizik a lépcső aljában, és így kirobban belőle a zokogás, és a férj meg felkíséri a lakásba.
És ezt tudod, miért csodálatos? Mert van egy ilyen íve a sírás szerepének, hogy ugye a srác is beszél róla, meg a lány is tudja, hogy amíg kicsi volt, addig folyton sír.
Igen.
És így van is szó róla, hogy vajon mit csinált ilyenkor a koreai srác, és hogy hát így
Semmi. Nézte. Igen.
Amikor következőre beszélnek, akkor az van, hogy azt mondta a lány, hogy hát nem sír már, és mondja a srác, hogy de hát mindig is sokat sírta, nem, hogy most már nem sír. És hogy itt a végén az, hogy elkezdett sírni, és a férje átölelte, és felkísérte a lakásba, az annyira csodálatos volt, hogy így rányomta a bélyegét tényleg arra, hogy azt éreztem, hogy meggyőződtem róla, hogy a csaj nagyon jó kezekben van a férjével.
Igen, igen.
És neki nem hiányzik ez a maga a korai srác az életéből, hanem inkább azt hiányzik, amit ő képvisel.
Szerintem azért, hogy az ember elkezd turkálni a saját múltjában, vagy életében, fog találni olyan embert, aki még az is lehet, hogy volt köztük valami, de már vége van, vagy lehet, hogy egy plátói dolgot fog találni, akivel, hogy eljátsz a gondolat, hogy most ez hirtelen az ember betoppanna az életedbe, azzal te nyernél, vagy valamit, amit egyébként addig mondjuk építettél, egy másik kapcsolatot, azt viszont örökre elbukod. És nem annak a kockázata okozza a fejtörést, hogy most elhagyod-e a csávódat egy másik csávóért, hanem az identitásodnak a szerves részét, amit 10-20 éven keresztül építettél egy másik emberrel,
pontosan,
az valakinek a képében lehet, hogy lecserélődik. És szerintem ez, amiről így egy szakításnál egyébként az ember emiatt dönt nehezen, a saját magadnak egy jó nagy részét veszíted el a másiknak a képében, és azt mondja ez a film, hogy mind a két férfi ennek a nőnek az identitásának a része, de csak az egyik az, ami a jelenben tudja őt tartani, és az pedig az amerikai srác, akivel együtt van akkor már 10 éve.
Igen, és hogy azzal, hogyha a koreaival összejönne, akkor az elmúlt 12 évet azt így, minthogyha így kitörölte volna. Tehát mindazt a fejlődést, mindazt a személyiségének az új részeit, amit szerzett, hogy ahogy emberként fejlődött azóta.
És pont ez egy tök fontos eleme még a filmnek, mert nagyon úgy tűnik, mintha most csak arról beszélnénk, hogy a férfiak határozzák meg ezt a nőt. A lány már nagyon fiatal korában azt mondja, hogy ő író lesz, ő Pulitzer díjat akar, meg ilyen díjat akar, ő ezzel akar foglalkozni, és ebben az útjában ez a férj, ez az amerikai férj tudja őt segíteni.
Nem, az is van, hogy folyamatosan változik, hogy ő mit akar. És hogy,
igen,
és hogy
de soha nem mond le róla véglegesen.
Folyton tud azután menni, és a céljait tudja igazítani ahhoz, hogy ő mit akar, és ő nagyon jó kontroll alatt tartja a saját életét. Tehát, hogy nem ezek a férfiak határozzák meg, pusztán összetevői ennek, de hogy ő kézben tartja.
Igen, így értem, hogy azért ez a nő baromi tudatosan áll a karrierjéhez. Lehet, hogyha cinikus vagyok, akkor lehet, hogy ez alapján választja ki a szerelmet is, hogy melyik támogatja jobban az életét, ami meg nem egy ördögtől való dolog, szerintem.
Meg azért ez sokkal bonyolultabb ennél, tehát hogy azon is múlik, hogy amikor otthon vagy a társaddal, akkor miről beszélsz?
Ja.
Ő mennyire tud nem csak érted így aktívan lehetőségeket biztosítani neked, hanem lelkileg mekkora támogatást tud nyújtani, hogy mennyire tudja, érzi át, hogy mi történik veled.
Igen. Szóval anyuként ez
okay,
végül is szép film.
Végül is, ahogy így beszéltünk róla, egy kicsit több most a fejemben megint.
Igen, csak valahogy én nekem nem volt ilyen akkora reveal a fejemben ezzel kapcsolatban, mint a Anatomy of Fall, vagy más filmekkel itt a listán. Szerintem érdemes megnézni, egy kritikám van, hogy azért az első 1:10, nem tudom, hány perc, akár lehetett volna sokkal kevesebb is, de nálam ez emiatt bukik egy picit az a film el.
A következő, amiről beszéljünk, az egy olyan film, amiben biztos vagyok benne, hogy neked nagyon tetszett, meg rá tudok mutatni az életemben az ismerőseim között, hogy kik azok a férfiak, akiknek nagyon tetszett, vagy nagyon tetszene, mert hogy ez a Holdovers, vagyis a téli szünet, ami szerintem óda minden bulingolt kisfiúhoz. És csodálatos volt, nagyon szép volt, de hogy minél többet nézek, és látok olyan filmeket, amik viszont a nőkről és a női megélésekről és a női felnövekvés történetről szól, annál inkább látom, hogy ezek meg nektek készülnek, és a kurva jó, hogy vannak, de nekem nem kell 100%-ban azonosulni velük. És tudok úgy tekinteni rá, hogy mennyire fantasztikus, hogy létezik ez a film, és annyira örülök, hogy látom magam előtt, hogy kik azok az emberek, akik olyan élettapasztalatokkal rendelkeznek, akiknek nagyon sokat adhat ez.
Érdekes, hogy a bullyingot hozott fel ennek a filmnek a kapcsán, mert számomra nem erről szólt a film egyáltalán.
Hát én a bullyingot amiatt érzem, hogy mert hogy a bullying egy nagyon általános jelenség, és az valahol kívülállóvá tesz téged.
Én még csak azt mondom, hogy jó, maradjunk, a kívülállóság azt szerintem egy jó topik, ugyanis valóban a Holdoversnek van 3 kívülálló karaktere, akik ugye kényszerűen össze vannak zárva a téli szünetre egy magániskolában. Egy fekete, a fiát gyászoló szakácsnő, képként baromi értelmes, ott dolgozik
annyira
már,
nem fej, tudom,
ez egy nagyon-nagyon jó figura volt. Paul Giamatti által alakított tanár, aki szintén 20 éve él az egyetemen.
Igazi, és egy ilyen megrögzött köcsög tanár, akiről...
Nem mondanám köcsögnek,
de, hanem... De tínédzserként azt gondoltad ezekről a tanárokról. Aki azt gondolja, hogy csak az ő tantárgya a legfontosabb, és mindig szivat,
és... Ő borzasztóan cinikus, és aztán egy ponton kiderül, hogy miért ilyen cinikus. És van egy ilyen tipik, vagy a tipik, hogy mondjam... Van egy srác, ő a másik főszereplő, aki viszont nem bullyingol, csak mindig próbálja bullyingolni egy gyökér srác. Én ezért nem gondolom,
de
hogy ez
alapvetően egy elhanyagolt fiú, a szülei által elhanyagolt.
És az van, hogy az osztálytársai, tehát hogy mondom, azért nagyon fura, hogy beosztod ezt a bullyingot, mert szerintem egyáltalán nem szól erről ez a film. Látunk ilyen szituációt, 2 tinédzser srác baszogatja egymást, de ez még nem a bullying kategória, mm-hmm. szerintem, és az a lényeg, hogy ez a srác állati magányos, mert a szülei elváltak, ennek az egynek filmnél, ne spoilerezzük el, szóval a végét, még akkor se, hogyha van, aki látta, mert hát, ha nem látták, brutálisan jó az a filmnek a lezárása, de az a lényeg, hogy ez a 3 ember, hát kénytelen valahogy így kapcsolódni egymással. És számomra ettől volt nagyon jó a film, vagy ezért bennem ezt mozdította meg leginkább, hogy én is egy ilyen elég cinikus fickónak tartom magam, még hogyha nem is tűnik néha úgy. Sokkal rosszabb véleményem van általában a dolgokról, bármiről, ami így a környezetemben zajlik, de hogy azt mutatja be, szerintem nagyon jól ez a film, hogy alapvetően ez az attitűd, ez nem hibás, ez az attitűd. Tehát lehet így élni a világot.
Ez
egy védekezés, de akkor van vele igazából, hogyha ebben nem engedsz be néha valakit. Ettől a filmtől végig kurva jó kedve van az embernek. Tehát, hogy még a drámai pillanatok is olyan meghatóak, és a humora, ami ugyanebből a cinizmusból táplálkozik, annyira borzalmasan szórakoztató. Van, hogy a tanár a seggfej, van, hogy a diák a seggfej, van, hogy a szakácsnő a seggfej, vagy viselkedik nagyon furán.
Nagyon jól megírt karakterek, ilyet nagyon sok színek, és a kapcsolataik is nagyon jól meg vannak írva, és hogy ők valójában mind a 3 a magányukban kapcsolódnak.
És szerintem erről szól igazán ez a film, hogy persze a magány az egy ilyen nagyon jó, nem tudom, buroknak tűnik egy csomó fenyegetettség ellen, de hogyha csak egy nagyon picit ezt a burkot így kinyitod, és csak így valakinek így megengedett, hogy egy picit belenézzen, azért az alapjaiban tudja megváltoztatni az életedet, és azért itt van szó a gyászról, van szó a meg nem élt életről, van szó az elszalasztott lehetőségekről, amik így forronganak ezekben az emberekben, a magányban. És amikor egy picit közel engedik magukhoz a többieket. Hirtelen kiderül, hogy hát egyfelől kurvára nincsenek egyedül a bajaikkal, másfelől meg nagyon sokszor tévesen gondolnak magukról dolgokat, mm-hmm. és erre csak egy másik ember tud rávilágítani. Még egy, ami nagyon fontos, és ezt mindenképpen akarom mondani, ez a film úgy van megcsinálva, mint az a kor, amiben játszódik. Tehát 1970-ben, 70 és 71 szilveszterre az egyik fordulópont mm-hmm. a filmben, és
olyan karácsony-szilveszter.
Karácsony-szilveszter, igen.
A téli szünet.
Úgy tűnik, minthogyha filmre forgatták volna a magát a mozit, ugye a képaránya is ilyen, nem, kicsit nagyon, mint a 4-5-ös képarány, szemcsés, picit koszos, a plánozás, a vágás, ki. Minden olyan, mint hogyha egy 70-es évekbeli belül filmet néznél, sőt, a főcím előtt a készítési évnek is 1970 van megadva, félrevezetően, igen. igen, csak ugye római betűkkel, vagy római számokkal aha. kiírva, miközben ez a film hagyományos digitális technikával készült, és utólag van így filterezve, hogy úgy tűnjön, mintha. Elképesztően imádta ezt a filmet. Nekem így nagyjából ez volt az egyik uh-huh. nagy kedvencem tavalyról. Úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek.
Ha már a fiúi felnövekvés, meg férfiúi magány, akkor beszéljünk a nőiről.
Micsoda átvezető,
ugyanis, Viki? Én nagyon örülök a Holdoversnek, és hogy tudom, hogy nagyon sok embernek nagyon sokat fog adni, szerintem olyanoknak, akik fiatal fiúként magányosok voltak. De hogy az utóbbi időben én egyre többet látok, és kapok olyan filmektől, amik viszont így a női felnövekvésről, meg hogy az egész girlhood jelenségről beszélnek, és tanítanak, és ugye a tavalyi év, a nyáron, ahogy nem tudom, a világgazdaságot a vállán hordta a két szőke, a Barbie meg Taylor Swift. Szóval, hogy ott nagyon elindult bennem is egyfajta ilyen újra felfedezés a kislányi énem, plusz a női öndefiníciom útján. Annyira csodálatos dologként élem meg, hogy két olyan film is itt szerepel, amik erről szólnak, a női felnövekvésről. És az egyik a Barbie, a másik a Poor Things, két kurvára más film. Szóval, hogy
de mégis amiben, nagyon hasonló.
De mégis, igen, mert arról szólnak, hogy nőként hol van a helyed a társadalomban. Míg a Barbie, ugye klasszikusan senkinek nem kell elmesélni, szerintem most már, hogy a Barbie miről szól, de hogy ott míg hogyan jönnek rá, hogy igazából mik a különböző nemi szerepek, és hogy a társadalmi felépítésünk, kifejezetten a patriarchális társadalom hogyan befolyásolja ezeket a szerepeket, addig a Poor Things az sokkal inkább a személy szemszögéből szól arról, hogy életed során folyamatosan férfiak megpróbálnak téged kontrollálni, és hogyha nincs benned a kondíció, akkor te ezeknek ellen tudsz állni, és tudsz haladni arra, amerre te akarsz.
Egyet hadd egészítsek. Egy gondolattal kiegészítem a teljes férfi társadalom nevében, hogy az, hogy a férfiak kontrollálnak, az ugye nem minden esetben jelent rosszat szerintem, és a Poor Things nekem például azért tetszett jobban, mint a Barbie, mert sokkal érzékenyebben állt hozzá ehhez a férfi-női kapcsolathoz.
Az apa miatt,
hát meg a férj miatt, vagy a vőlegény miatt is szerintem. Mert ugye itt a Poor Things-ben, és kezdjük ezzel szerintem, okay. Nem tudom, az a baj, hogy csak párhuzamosan érdemes beszélni közben a két filmről talán. Na mindegy.
De a Poor Things az igazából ugye egy ilyen hát egy modern frankensteini történet. Létrehoznak valójában egy női karaktert, egy felnőtt testben születik meg, de hogy gyerekkorától fogva kezdődik az agyi fejlődése.
Egy gyereknek az agyát ültetik be egy felnőtt nő testébe, amit a doktor, aki ezt a műveletet végrehajtja, talán amiatt csinálja, mert szeretne gyereket, és egyébként meg ez így kísérleti jelleggel is érdekli. És az Emma Stone ez a női Frankenstein verzió, aki fantasztikus, ez brutál, amit leművel. És nekem az idei Oscar felhozatalban csak még egy másik színész volt, aki ugyanezt a döbbenetet váltotta ki, majd elmondom azon okay. a ponton. Ugye az Emma Stone-nak van eleinte három, aztán később kiderül, hogy négy fontos férfi karakter az életében, egyfelől maga ez az apa figura, uh-huh. aki létrehozza, és óvó szeretettel neveli egy vőlegény jelölt,
aki először a tanítója,
uh-huh. de aztán beleszeret, a Mark Ruffalo által alakított szerető, aki tulajdonképpen elrabolja a nőt, idézőjelben mondom, használja, majd ő is beleszeret, és hát a végén megjelenik az eredeti test, az
a férje.
Igen, csak nem emlékszem, hogy hívták az eredeti női karaktert, aki meg ugye visszaköveteli magának
a házassági szerződésre hivatkozva.
Igen, és hogy attól tök jó szerintem ez a film, hogy az Emma Stone az elején egy fogalmatlan hülye gyerek, amilyenek az emberek általában gyerekkorukban.
Igen.
És azt követi végig szerintem fantasztikusan a film, hogy mik lehetnek azok a tényezők, amik egy gyereket a felnövése során, és egy bizonyos értelemben egy ideig mindegy, hogy ez egy fiú vagy egy lány, nyilván amikor mondjuk elkezd nőiesedni valaki.
Abból a szempontból nem mindegy, bocsánat, hogy azért az nagyon erős vonal a film első egy negyedében körülbelül, hogy vajon az apa figura az vonzódik-e szexuálisan ehhez, illetve a filmkészítés szempontjából pedig az a kérdés, hogy oké-e egy ilyen karaktert szexualizálni a képernyőn.
És erre az apa mond egy választ egyébként, hogy hát nem, hiszen ő a lánya, nem is tud így rátekinteni.
És arra ott nagyon szükség van.
Szerintem is, és biztos vagyok benne egyébként, hogyha ez nem lett volna így kimondva, akkor rosszabb lenne ez a film. De így, hogy ez nagyon le van választva, mert nekem...
Mert szerintem egyértelműen kell határokat húznunk, hogy aki kifejletlen lányokhoz vonzódik felnőtt férfi létére, az kurva para.
Na de várjál, mert pont erre akarok reagálni, hogy de az nem kurva para, amikor viszont a már egy fokkal értelmesebb női karakter beleszeret egy felnőtt oktató, akkor is egy gyerek agyú emberbe szeret bele, később pedig a Mark Ruffalo is egy gyerek agyú emberbe szeret bele.
Igen, de legalább a tanító nem próbálja, érted, nem tesz semmit. Még az eljegyzéskor is, szóval, hogy fizikailag nem próbált hozzá sehogy közeledni, nem próbálta megcsókolni, meg ilyesmi.
Ez egy fontos tulajdonsága ennek a női karakternek, hogy mikor rájön arra, amire a fiúk is rá szoktak jönni egy ponton, hogy a lábuk közötti dolog nem csak pisilésre való, akkor ez a női figura is így, ahol nem szégyel, maszturbál, állati sok emberrel szexel, neki egy ilyen csillapíthatatlan étvágya van a szexre.
Szerintem kicsit túl nagy hangsúlyt is fektetnek rá.
Én is ezt éreztem, hogy, de én nem azért, mert nem értettem volna meg, hanem jó, értem, megindultak, oké, rendben, haladjunk
hát meg
tovább.
Főleg az volt sok, amikor, ja, nagyon sok mindent mond a szexmunkáról, amikor elkezd szexmunkásként dolgozni, és egy tökre ilyen empowered karakterként teszi ezt meg, és tökre örül, mert hogy ő ezt élvezi, hogy ezért csinálja, és ráadásul fizetnek is érte, de azért ott a Creepshow megjelent, és szerintem az egy kicsit így lealacsonyító volt, hogy az volt az érzésem, hogy bárkivel. Nem az volt az érzésem, mint szerintem, amit kell tenni akart, hogy bárkit elfogad, hanem inkább ez a válogatás nélkül bárkivel.
Igen, de pont ezért, mert szerintem ez, tehát ugye a szexről, mint kielégíthetetlen függőségről szól ezen a ponton, uh-huh. és nem annyira arról, hogy ez most egy nő vagy férfivel történik. Tehát én bizonyos
annyira
szempontból...
jó volt, hogy szexelt a csajjal.
Igen.
Annyira csodálatos
de
volt.
De szerintem pont ezért is volt csodálatos, mert hogy egyből vagy ott már minimum ott már meg kell értenünk, hogy ez egyáltalán nem a vonzalomról szól itt ezen a ponton, hanem arról szól, ez a nő éppen most van a idézőjelben mondom, hogy a tinédzser éveiben, amikor így próbálgatod magadat, meg megismered a saját határaidat. Amikor...
De hogy szerintem az meg pont arról szólt, hogy végre meg tudod különböztetni a vonzalom típusokat, és hogy te melyik kapcsolatból mit kapsz. Mert hogy teljesen máshogy szexelt a csajjal, és sokkal
intimebb
sokkal,
volt, vagy...
Intimebb volt, felszabott, sokkal inkább tűnt választásnak, uh-huh. és egy tudatos megélésnek.
Ebben lehet, hogy nem értünk egyet, bár el tudom fogadni egyébként, amit mondasz, mert mondom nekem...
Meg hát bocs, de az volt az egyetlen szexi jelenet, ami szexi volt benne. Itt muszáj azért hozzátennem, hogy ezen a filmen a Barbie-val ellentétben nem is feltétlenül a szexjelenetekkel, hanem azoknak a mienségével, meg egy csomó pontján a filmnek nagyon érződik, hogy ezt férfi rendezte. Egy csomó olyan dolog van benne, az egyik legapróbb, de szerintem nagyon sokat mond az, hogy ez a női karakter, hogy egyértelműen azt mutatja, hogy a nemi szőrzete az ilyen nagy és burjánzó, és hogy ez teljesen rendben van, mert ő így akar élni, de a hónalja szőrtelen, a lába szőrtelen, a karja szőrtelen, tehát hogy, és ilyen nagyon-nagyon szembe szökően.
Aha.
Szóval, hogy van benne egy-kettő ilyen, ami oké, akarunk erről beszélni, de hogy azért egy piciként mégiscsak legyen a férfiak számára is vonzó, amikor nézik ezt.
Elkezdjük azt a beszélgetést, hogy Wonder Womannek miért nem szőrös a lába, mert kitépem a hajamat, ami már nincsen. De hogy
nem, de hogy
értem,
ezt mondom,
mondasz,
hogy ha ebbe bele akarsz állni, akkor bele kell állnod.
Oké, csak közben meg nem gondolom, hogy ezen múlt volna.
Persze,
mert
hogy
ez
nem ezen múlik, hanem azt mondom, hogy vannak olyan pontjai, ahol én női nézőként észreveszem, hogy ha tudatosan nézem ilyen szemmel, akkor oké, ez is egy olyan pont, ahol ezt férfi készítette.
Viszont,
és azért van így.
Viszont, és ez amit be lehet hozni lassan a Barbie-t, hogy amitől viszont ez a film nekem jobban működött a Barbie-nál, a férfi karakterek nem ilyen végletesen egydimenziósak, mint a Barbie-ban a Ken, meg kb. Bármelyik férfi karakter. Dacerán, hogy én a Barbie-t végig élveztem, én nagyon szívesen röhögök magamon, és én értettem a jelenetet, amikor a Barbie-kat arra akarják rávenni a Kenek, hogy nézzék meg a keresztapát, mert én is mondtam ilyet a csajomnak, és ugyanúgy...
Meg amikor gitározik is.
És ugyan konkrétan volt, én erre nagyon emlékszem, hogy sajomban még csak egy nagyon rövid ideje jártunk, ott gitározgattam, és ugye azt gondoltam, hogy na, most biztos íze neki be fog jönni, és közölte, hogy figyelj, mert nagyon sok ilyen gitározó csávót láttam életemben, hagyjuk ezt. És tudod, így akkor egyébként még jobban beleszeretsz ebbe az ember, amikor így ezt így az arcodba tolja. Tehát, hogy
de azért a Barbie-nál a koncepció szintjén volt ennyire
igen,
a férfi karakter.
És szerintem aki azt nem fogja fel, hogy ez egy vígjátéki elem, hogy itt gyökerek a férfiak, és azért ágál, hogy itt a férfiakat elnyomják, és hát haver, igen, akkor téged tényleg elnyomtak, hogyha ennyitől megsértődsz. Viszont a Poor Things meg sokkal érzékenyebben nyúlt hozzá a férfi karakterekhez, a Barbie viccesebben. Uh-huh. Aztán ez igazából a lényeg. Mind a kettő a férfiakkal szemben is fogalmaz meg kritikát, ezt nem mondom, hogy nem így van, és azt sem mondom, hogy a Barbie mindig helyesen vagy jól fogja meg a dolgot.
De azért a Barbie-ban mennyire csodálatos az, amikor így szájába rágja a nőknek, hogy az, hogy ti megpróbáltok az egyenlőség felé haladni, az nagyon félelmetes a férfiak számára. Ezt így a szádba rágja szerintem a film. Próbál érzékenyíteni minket, akik épp azzal azonosulunk, hogy úristen, igen, mennyire átkúrtak engem az életben, akkor azért azt elmondja, hogy jó, persze, haladjunk afelé, hogy valami egyenlőséget kialakítsunk, de hogy értsük meg azt, hogy a férfiak sokszor azért reagálnak így, mert hogy igenis elveszünk tőlük valamit, mert eddig azt a teret ők tölthették ki, és ez veszélyesnek hat, és félelmetes. És szerintem ez egy nagyon fontos pontja így a feminizmus és a patriarchális társadalom viszonyának. Az viszont nagyon zseniális volt, hogy azt mutatta meg, hogy hol tartunk most, amikor visszavették ugye az uralmat a kongresszus fölött, és hogy akkor persze, hogy bevonjuk a Keneket, hogy egyenlőség legyen, de hát azért magas pozíciót nem fogtok kapni.
Igen, és szerintem ez is egy poén igazából.
Abszolút.
Ami közben meg hát valóságos. Tehát, hogy én mondom, én nem érzem magamat sértve se a Poor Things-től, se a Barbie-tól, és hogyha majd a keresztlányunk, meg mondjuk az én unokaugom már annyi idős lesz, 16-17 éves, állatira meg akarom velük nézni, mert sokkal inkább szeretnék olyan lánygyerekeket a környezetembe, akik ezzel már tudatosabban... Uh-huh. És egyébként meg majd eldönthetik ők szerintem, hogy amúgy egy férfinő vagy nőnő kapcsolatban ők majd hogy akarják az életüket élni.
A fantasztikus amúgy nézni, hogy a Z-generációban bárkivel, akit találkozok, vagy olvasom, vagy nézem, vagy mit tudom én, hogy mennyivel tudatosabban vannak benne.
Abszolút.
Az ilyen dolgokba is, hogy mennyivel sokkal inkább ilyen egyenlőségpártiak, meg szóval amúgy szerintem nagyon jó irányba haladunk, csak ők még nagyon fiatalok, és még nem feltétlenül látjuk, és na, nekünk
jön az öreg shaming, már hogy a fiatal shaming az öregek részéről.
Nem, én ezt nagyon szeretem meg, hogy én az az ember vagyok, aki nem fogom verni, hogy mert az égenerációsok, mert hogy vannak dolgok, amiket bizony kurva jól csinálnak.
Abszolút.
És
még így lezárva a Barbie Poor Things dolgot, szerintem, vagy nálam a Poor Things nyer inkább, miközben mondom, szerintem a Barbie egy nagyon vicces film. Apukám meg anyukám is megnézte, és imádták mind a ketten, pedig ők azért egy jelentősen másabb generáció, mint mi. Nyilván van egy ilyen értelmeségi gyerekük, aki megmondja, hogy mit kell gondolni a világról, hogy segítek én nekik sokat, de hogy például azt éreztem fateromon, hogy így tökre értette, hogy ez miről szól, nem érezte magát sértve, tudott magán röhögni.
Nagyon jó, pont a határon mozgott, hogy annyira volt rendszerkritikus, hogy befogadható legyen.
Szerintem annál durvább volt, hiszen akkor nem sértődött volna meg ennyi férfi rajta, de az minősítse azokat a pasikat, akik, ez érted olyan, hogy amikor nézel egy akcióvígjátékot, akkor te nem az akciófilm miatt nézed, hanem mert nevetni akarsz ennek a műfajnak a paródiáján. Amikor nézed a Barbie-t, akkor te nem a társadalom kritikai igazságérzetet akarod kielégíteni, hanem megmutatni ennek, vagy ezt a fontos témát megmutatni humorral. És ha a humor megmarad benned, akkor tulajdonképpen az üzenet félig meddig már átment szerintem.
Tényleg az van, hogy aki ezt így nem bírja befogadni, az...
Igen, ez...
Azokkal én nem feltétlenül akarok közelebbi kapcsolatot kialakítani.
Szerintem a mindenki elfogadása jegyében örüljünk, hogy ezek az emberek is látták a Barbie-t.
Hát, ha valami megragadt.
A férfi társaim, most hozzátok szólok, aki megsértődött a Barbie-n, az hülye. Pont. Tehát ugye ez szerintem ennyire rohadt egyszerű. És ezzel én ebben nem akarok több vitát lefolytatni senkivel, mert nyilván én is vitáztam erről férfiakkal, meg jöttek a nagy megfejtések. Értjük a filmet, persze, de hát az izé, de mondom, de haver, de hogy ez egyfelől egy film, tehát ezt egyszerűen kezeld a helyén, ne érezd úgy, hogy ki vagy herélve, vagy ha úgy érzed, hogy ki vagy herélve, akkor lehet, hogy az a here eltávolítás már korábban megtörtént nálad, és csak most realizáltad, vagy
hát megérted, itt van ez
vagy
a...
Vagy nem véletlen, bocsánat, hogy ezt érzed, mert jogosnak érzed a film kritikáját.
Meg hogy itt van ez a nagyon radikális elképzelés, hogy lehet, hogy ez a film nem a férfiaknak készült.
Hát...
És ezt vannak, akik nagyon nehezen fogadják be, és ez az argument a Captain Marvel-nél kezdődött, amikor ő nyíltan kimondta, hogy ne haragudjatok középkorú fehér férfiak, de ez a film nem nektek készült.
Ez annyira fura, mert szerintem meg valahogy számít vajon ez, hogyha egy film amúgy tök jó, akkor kinek készült? Mert...
Mi lányokként arra vagyunk kondicionálva, gyerekkorunktól fogva, az én generációm, hogy fiúkkal kell tudni azonosulni a filmekben, mert általában ők szerepelnek, meg ők a hősök. És amikor megnézel egy filmet, és az van benned, hogy lehet ilyet is, ti minden filmnél így érzitek magatokat? Azt a kurva!
Hát igen, csak ez szerintem...
Nyilván ez nagyon sarkított.
Nagyon sarkít, mert Ellen Ripley, Terminátor filmek, a Matrixban a Trinity karakter, tehát hogy szerintem vannak ennek előképei, de abszolút értem, amit mondasz.
A Barbie meg a Poor Things is nagyon fontos dolgokról beszél, rendszer szintű dolgokról, meg egyén szintű dolgokról, és szerintem fantasztikus, hogy most már ilyen filmek elkészülnek, és idáig jutnak, és szerintem ezt kell még csinálni, mert szerintem nagyon jót tesz nagyon-nagyon sok nőnek a lelkének, és amúgy meg jó filmek, amit a férfiak igen. is élvezhetnek, attól függetlenül, hogy nem róluk szólnak.
Igen, ez egyetértek.
Ja. Lépjünk tovább.
Menjünk.
Kedves hallgatók, ezen a ponton átváltunk csak hangfelvételre, mert az eredeti felvételünkkor valaki elfelejtette lecsekkolni, hogy van elég hely a memóriakártyán a hangkeverőben.
A valaki alatt nem engem kell érteni ezt a hangsúlyot. Lehet, hogy a Vikit fene tudja, de hagyjuk is ezt. Most ne hánytorgassuk fel a múltad.
Úgyhogy egy kicsit így kora reggeli álmosan, de belevágunk és folytatjuk az Oppenheimerrel. És el akarok mesélni ezzel kapcsolatban egy sztorit, hogy nem tudom, tudtad-e, de 9-11 a felelős az Oppenheimer filmért. van egy ilyen pipeline, ahol az okokozati összefüggések úgy néznek ki, hogy amikor 9-11 történt, akkor éppen egy ilyen ferry bóton átkelt Gerald Way, aki akkor még csak egy rajzoló volt. Igen. Aki akkor még csak egy ilyen rajzfilm rajzoló volt, és látta pont, ahogy belecsapódik a World Trade Centerbe az első repülő, és hogy így nagyon-nagyon megrázta, és amikor hazament, akkor egész addig az volt a fejében, hogy úristen, meg kell változtatnom az életemet, hazament, azt mondta a haverjainak, hogy alapítsunk egy bandát. Így alakult meg a My Chemical Romance,
igen,
akiknek az első albuma az egy koncept, vagyis egy ilyen koncepcióalbum volt, ami a vámpírok köré épült, és ez inspirálta Stephenie Meyer-t abban, hogy megírja a Twilight könyveket, amiknek...
Várjál, csak foglaljuk eddig azt, tehát hogy a 9-11 közvetett hatása a Twilight könyvsorozat.
Ez így igaz.
Tehát, hogy nem csak emberek százai haltak meg, és romlott össze egy gazdaság, hanem még egy ilyen kultúrmocskot is kitermelt.
Pontosan.
Oké, igen.
És ezt a kultúrmocskot ugye megfilmesítették, aminek a főszereplője Robert Pattinson volt,
igen,
akinek ez berúgta a karrierjét.
Várom, hogy hogy jutunk el az Oppenheimerig, de egyre izgalmasabb, igen.
És Robert Pattinson ugye nagyon felkapott színész lett ezután, de utálta a Twilightot, szóval utána egy csomó ilyen kis indie filmbe szerepelt, ahol normálisan színészkedni is tudott, és Christopher Nolan ezek miatt kasztolta őt be a Tenetbe.
Igen.
És a Tenetnek a záró bulián, a forgatás végi rap buliban Christopher Nolan kapott Robert Pattinsontól egy könyvet ajándékba, ami Oppenheimer beszédeit tartalmazta.
Wow.
És ezek után kezdett el gondolkodni Christopher Nolan azon, hogy megcsinálja az Oppenheimer filmet.
Wow. Hát ez így... sok hűhó semmiért, hogyha így az Oppenheimer oldalára nézem a dolgot. Az Oppenheimer egy ilyen baromi nagy kiállítású, szép, baromi jó színészi játékokkal telepakolt, tulajdonképpen látványos, zárójelben Christopher Nolan legéletlenebb filmje, de közben meg valamit mind a ketten hiányoltunk ebből a filmből, szerintem nagyon picit mást mind a ketten. Uh-huh. Nem tudtam én eldönteni, hogy Christopher Nolan el tudta eldönteni, hogy ő most egy történelmi dokumentációt végez a Manhattan tervnek a megalapításától a bombának az elkészítéséig, vagy egy olyan karakterdrámát, aminek az egyik tulajdonképpen háttértörténete, hogy meghalt több millió ember egy atombomba következtében, és nyilván a kettő...
Wow, erős háttértörténet.
Hát igen, de miközben ugye a kettő nem zárná ki egymást alapvetően. Nekem az a személyes élményem ezzel, hogy mind a kettő érdekelt volna, de úgy igazán egyiket se kaptam meg.
Igen, ugye a film az két nagy részre osztható, és szerintem azt fantasztikusan csinálta, hogy kb. A film felénél, amikor az első robbantás megtörténik, az úgy volt brutál izgalmas, és
a próbarobbantás,
hogy így teljesen bennem volt, hogy Jézusom, sikerül vagy nem sikerül, tudtam, hogy sikerülni fog, de hogy nagyon jó feszültséget fel tudott építeni, utána pedig ilyen abszolút leült a film, ahol elkezdődött ez a politikai húzavona, pedig az is lehetett volna egy nagyon izgalmas, jó dráma, akár egy tárgyaló dráma. Úgyhogy én ezt nagyon hiányoltam, illetve az utóbbi időben egyre kritikusabb vagyok Christopher Nolannel szemben, szóval, hogy én abszolút zabálom az ő nagy tömegek számára készített csavaros filmjeit.
Hát ez ilyen, én úgy szoktam ezt így magamban elnevezni, hogy az ilyen konyhapszichológia találkozik a blockbusterrel, és akkor egy ilyen nagyon fura torz mutáns bébi jön létre, ami nem feltétlenül kellene, hogy ne működjön, nálam mégis minden Nolan filmnél mindegyiket megnézem, mert egyébként mi rendezőt nagyon-nagyon sokra tartom, tehát szerintem hihetetlenül jól rendez akciót, borzasztóan szépen
jó
épít
volt
fel.
A Tenet is.
Figyelj, az akciójelet... Jó,
én szeretem a Tenetet.
Ja, én nem. Én nem szeretem a Tenetet.
Tudom, hogy kevesek között vagyok ezzel.
Még furább módon még kapcsolódik is az Oppenheimerhez. Férfiak felelős döntéseinek következménye, csak a Tenet az gyakorlatilag így oda-vissza megmutat egy ilyen történetet, míg az Oppenheimer, mi nézők tudjuk, hogy fog végződni ez a történet. És éppen emiatt két dolgot várnánk szerintem ettől a filmtől. most mindent megtudok a Manhattan tervnek a készítéséről, igen, per megtudom, hogy Oppenheimer hogy érzi magát. És erre mondtam,
és hogy ez az, amiből semmi nincsen, igen, benne. Hogy...
Benne van, csak hogy ennél azért úgy nagyobb hatást vártam volna. Például van az a jelenet, emlékszünk, az egyetemi katedrán tapsolnak, hogy sikeresen ledobták az atombombát, és akkor olyan, mintha Oppenheimer fejébe is ledobtak volna egy atomot.
Rohadt jó.
Igen, és ez nagyon-nagyon izgi jelenet volt, és valóban ez a tárgyalótermi dráma rész, ami ugye nem is az Oppenheimer atombomba mögötti felelősségét vizsgálja, hanem a lehetséges kommunista kapcsolatait, plusz a nőügyeit, tehát hogy egy ilyen sok elemből összetákolt valamivé válik, és az egész nekem összeomlott a végére. Mm-hmm. Ráadásul én nem éreztem különösebben indokoltnak a hosszát, miközben érted, nem lehet belekötni abba, hogy minden színész kiem, fantasztikusak, igen, tehát mindenki. Halma Máté, ugye itt el kell mondani a országimázs érdekében, hogy abban a rövid jelenetben is nagyon-nagyon király. Uh-huh. Úgy tűnik, hogy a színészek jól vannak instruálva a rendező által, de Nolan rendezőként egy jeleneten belül érzelmeket ábrázolni szerintem mindig nagyon nehezen tud. Mondjuk inkább úgy, hogy nem tud. És, uh-huh, és ez szerintem az Oppenheimerre egy hatványozottan igaz. Uh-huh.
És nyilván bennem az is felmerül eközben, ahogy végignézem Nolan munkásságát, és az utóbbi időben kezdtem el figyelni rá, hogy mennyire botrányosan szarul vannak megírva a női karakterei. Én az ilyen típusú filmekről egyébként mindig úgy jövök ki, hogy azonnal elkezdek utána olvasni, hogy úgy. És csodálkozok, hogy még nem jelent meg egy dokumentumfilm sem, ami így azonnali csatolása ennek. Ugye gyakorlatilag látjuk a feleségét, látjuk a szeretőjét, ami nagyon szánalmas az a történet, előszintén szóval semennyire nincsen kibontva, meg látunk egy tudós nőt, aki az asszisztense volt, aki egyébként nem csak az asszisztense volt, hanem az egyetlen női csoportvezető az egész...
Tudós bosszúállókban.
Tudós bosszúállókban, igen. Például az ő felelősségi köréhez tartozott a mindenféle titkosított aktáknak a kezelése, szóval ez egy tök izgi sztori.
Az, ami a filmben nincs benne, azt én kevésbé kérem számon, mint az, ami benne van és nem működik. Abban egyetértek, hogy sokkal nagyobb dologból lehetett volna meríteni egy sokkal összetettebb filmet, de ugye a Nolan úgy döntött, hogy az Oppenheimer fejében fogja bemutatni ezt a filmet, és akkor én erre azt mondtam volna, hogy oké, akkor nem érdekelnek a magyarok, nem érdekelnek a nők, nem érdekel a Manhattan terv sem, de akkor viszont kérem a drámámat. És ez, nekem ez az igazán bajom ezzel a filmmel, hogy se ezt nem kaptuk meg, se azt igazán.
És hogyha csak a projekt felépítéséről lett volna szó, akkor lett volna annyi játékidő, hogy megkapjuk, akkor és hogyha lehet, csak igen, az utána lévő politikai húzavonáról, akkor szintén, igen, lett volna erre lehetőség, és így úgy érzem, hogy nagyon sokat markoltunk, és kaptunk valamit, mert hogy ez egy moziban tökre élvezhető, érdekes film volt, de hogy...
De akkor te sem mondanád, hogy rossz film.
Nem, egyáltalán nem mondanám, hogy rossz, csak az, hogy sokkal több lehetett volna belőle, és őszintén ennél jobbhoz vagyok szokva Christopher Nolantól.
Kurva jó volt a kalapja.
Menjünk rá a következő filmünkre, ami szintén arról szól, hogy fehér férfiak rádöbbennek, hogy mennyi embert gyilkoltak meg. Ez pedig a Killers of the Flower Moon, vagyis a megfojtott virágok, amit én nemrég néztem meg, és nagyon sokáig halogattam, mert hogy nyilván mindenki odáig volt, hogy Scorsese-nek ez az új filmje, és 3,5 órás is, hogy indokolt, nem indokolt, moziba, mit tudom én, és nem mertem rá elmenni moziba, mert én alapvetően az ilyen klasszikus, amerikai, sivatagos területen játszó, koszos emberek beszélgetnek bárokban, típusú sztoriknak, így nem vagyok nagy rajongója.
Ez a tínédzser korom, amit leírtál, a koszos emberek beszélgetnek bárokban.
És itt is, amikor elindul a sztori, akkor az első fél órában körülbelül valamilyen tök átlag dolognak tűnt, és elkezdtem közben horgolni. Úgy éreztem, hogy ez nem az én műfajom, és egy ponton túl pedig átcsapott abba, amikor így realizáltam, hogy mi a sztori. Hogy nem csak az, hogy jaj, itt próbálunk olajat bányászni, hanem hogy elmesélte a történetét a Osage, vagyis Osage magyarul, törzsnek a...
Aha, mennyiben ez egy magyar szó, ugye? Akkor.
Nem tudjuk pontosan, mi a magyar. megfelelője. Az ő történelmükben van is egy ilyen időszak, amit a terror időszakának, vagy valami ilyesminek neveznek, amikor ez történt, hogy oda mentek, és az olajkészlet, vagy hát a területük megszerzése érdekében, hogy azt aztán ugye kizsákmányolhassák, igazából a házasság és gyilkosság útján próbálták megörökölni az amerikaiak ezeket a területeket az őslakosoktól. És amikor beindult ez a sztori, na onnantól kezdve viszont rohadt érdekes volt, és ott tartott, hiába nem az én műfajom.
Én se vagyok ilyen feketőves Scorsese rajongó, de ahogy az Oppenheimer, vagy ahogy a Nolannél, úgy vele is az, hogy amint kijön egy filmje, akkor azt úgy igyekszem megnézni, és lehetőség szerint moziban. Erre a filmre talán még jobban illik az a jelző, hogy a film, ami a mozira készült, tehát uh-huh. ez arra lett kitalálva, hogy ott fusson. Tehát, hogy én alapvetően próbálok ilyenkor a filmre egy ilyen műtárgyként tekinteni, uh-huh. ami kéri azt az időt, és az nem az az idő, hogy én itthon a macskával játszom közben, vagy kajálok. A Scorsese-nek szerintem két nagy témája van, legalábbis a filmjeinek a jó részét ebbe a két nagy témába be lehet sorolni. Az egyik az a hit és az Istennel való kapcsolat, a másik pedig a bűn és a gangster világ. És ezek néha egyébként tudnak egymással találkozni, vagy van, hogy a hit nem szó szerint keresztény értelemben jelenik meg, hanem a valamibe való vetett hitként jelenik meg. Ez a film is egy picit ennek a kérdése, a bűnnek és a hitnek. És a főszereplő szeretné, hogy a nagybátyja, aki egy ilyen dörzsölt vállalkozó gyakorlatilag, hogy a nagybátyja őt elismerje, hogy tulajdonképpen az a közös cél, amit együtt megfogalmaznak, hogy itt világosztatni kell a várost, és itt fellendülés jön, vajon magasabb értékű-e, mint az a szerelem, amit először, vagy az a házasság, amit először csak érdekből köt meg, és ugye ez a kettő elkezd egymással versenyezni.
Hát illetve bejönnek az emberéleteknek a kérdése.
És ezzel akartam folytatni, hogy ő valójában folyamatosan ennek az őrlődése jelenik meg, hogy dolgokra kéri a nagybátyja, de közben ott van a felesége, meg a gyerekei, akik hát nemhogy nem fehérek, hanem hogy még olyan furán kulturálisan még tőlünk is különböznek, de közben a nagybátyám folyamatosan segít nekem dolgokban, aki ezekről a stiklikről nem fog beszélni mással, és ott van a feleségem, meg az ő rokonsága, akiknek hát közvetett módon végül is én okozok rosszat, de közben ez kell ahhoz, hogy én ezt egybe tartsam. De hogy ebben a filmben nekem kiemelkedő, amit a Leonardo DiCaprio csinál. Mert annyira más, mint amit megszoktunk tőle.
Nekem egy kicsit túl van játszva. Komikussá vált, főleg amikor akkor vallomást tesz, és ugye akkor nagyon sok ideig csak az ő arcát nézzük, és egyszerűen számomra nagyon túl volt játszva. Viszont a karakterbe imádtam azt, hogy a legvégén, hiába a felesége így kvázi megbocsát neki, az utolsó kérdés, amit feltesz, hogy oké, de mit kevertél az inzulinomba, hogy azt válaszolja, hogy semmit. És hogy ez annyira azt mutatja, hogy ennek a karakternek nem volt meg az a fajta karakterfejlődése, amit várnál egy ilyen filmben, mert nem az a típusú személyiség, aki ezt meg tudná lépni ennyi alapján. Uh-huh. És ez nekem borzasztóan tetszett.
Igen, mert hogy így kicsit is szembe megy a várakozásod, de hogy na, hát a végén szembefordul a nagybátyjával, és egy kolt párbajban legyőzi az utcán, hát ez kurvára nem fog megtörténni. Igen, ez tök jó megfigyelés. A Scorsese az több helyen lenyilatkozta, hogy neki azért volt fontos ez a történet, ez egy tényregényből készült adaptáció, mert úgy gondolja, hogy ez az Egyesült Államok megalapulásának, kialakulásának, jelenlegi formájának, és így a jelen világunknak is egyfajta tükre, és itt nem csak a fehérekről van szó, ahogy a felvezetődben mondtad, hanem hogy vannak ezek a oszás indiánok, ott élnek ki tudja hány száz éve. Amint megtudják, hogy olaj van a földjükbe, mindent eldobnak a francba, és azonnal oda eladják magukat a fehéreknek.
Na, én ezt nem így látom.
Én azért látom így, mert én ennek után olvastam. És ez a filmben így nincs benne egy az egyben, ezzel egyetértek. Azt mondja ez a film, hogy hát itt amint bejön bárhol a pénzkérdés, rögtön nem fognak annyira számítani az elvek, meg az értékek, meg a kultúra.
Na ez az, hogy szerintem nem csak a pénzkérdés, hanem a túlélés kérdés.
Hát a túlélés, a státusz, a legkisebb rossznak a felvállalása.
És amikor végignézed, hogy mi történik egyébként az amerikai őslakosokkal, akkor őszintén nem tudom hibáztatni őket azért, hogy ezt kihasználták. Szerintem sokkal jobban ki lett volna balanszolva az én fejemben lévő, nem tudom, értésben, hogyha többet láttunk volna ennek az osztálytörzsnek a kultúrájáról. Ugye annyi elhangzik, hogy jaj, mekkora veszélyt jelent, hogy hordjuk a hátunkon a plédet, de hogy nem mondták el, hogy oké, miért hordják a plédet, vagy hogy milyen szokásaik vannak, vagy hogy milyen viszonyrendszerük van. Szóval én azt vártam volna, hogy sokkal többet megismerhetünk ebből, mert akkor empatizálni tudtunk volna a sztorinak azzal a részével, hogy itt nem csak föld megszerzésről, hanem kultúra elpusztításáról is szó van.
Ami itt a kritikus, és ez ugye így viszont már nem a fehér emberről szól, hanem a vállalkozó karakterről, a Robert De Niro-ról, aki hajlandó bemocskolni a kezét, hogy minél nagyobb javakat szerezzen. Mindenki imádja ezt a csávót. Ez egy hihetetlen, művelt, intelligens, érzékeny, imádja a gyerekeket, a nőkkel borzasztóan tisztelettudó, tehát hogy még a saját közegén belül is kiemelkedik, és hát közben mégiscsak az van, hogy az ő mahinációja az, hogy népten nyomott emberek meghalnak váratlanul, így úgy.
A következő film, amiről beszélnünk kell, ami őszintén nekem nagyon nagy meglepetés,
nekem
hogy
is.
Itt szerepel az Oscar jelöltek között, ez az American Fiction. A fekete lét nagyon sok rétegéről szól. Az első jelenet benne.
Azt én imádom. Ugye az a jelenet, hogy a Jeffrey Wright egy amerikai egyetemen épp a irodalom órát kezd el tartani, és felírja a táblára, hogy Artificial Nigger. És így a diákok egy kicsit kuncognak, ő így hátradől az asztalon, és azt mondja, hogy ma a fekete irodalomról lesz szó, és erre egy duci, fehér, zöldhajú, és aztán utána olvasom meg TikToker lány, kiborul, hogy miért van fenn az N betű szó a táblán. És ott ránéz a tanár, és mondja, hogy hát tudja, mert én talán a niggert nem mondja ki, tudja, én írtam fel. Látja az összefüggést, ugye? Ez a csaj az kikéri magának, hogy fel van írva a nigger szó a táblára.
Szürreális.
És a lehető legzsigeribb reakciója van erre a tanárnak, hogy de hát maga ne legyen már ilyen hülye, hogy ilyen
ne legyen megsértődve az én nevemben olyas valamiért, amit én mondok saját magammal kapcsolatban.
És hát a következő jelent, hogy a lány az kiviharzik a teremből, a tanárt behívják az egyetemi kollégái, és azt mondják, hogy akkor most menjen egy picit pihenjen, legalább egy hónapig legyen a saját családjával. Annyira jó gyomrost visz be rögtön az elején, és szerintem nagyon jogosan viszi be azt a gyomrost, mert hogy a film, és igazán ez a fő történet, hogy ez az egyetemi tanár egy író, akinek az utolsó regénye az évekkel ezelőtt jelent meg, nagyon sikeres volt, de már évek óta nem írt, hogy elhatározza, hogy akkor ezt a szünetet arra használja fel, hogy írjon valami újat. És betéved egy felolvasó estre, ahol egy tőle talán egy 10 évvel fiatalabb, fekete nő, felolvas az új könyvéből, ami egy ilyen fekanyomor pornó gyakorlatilag. Tehát minden közhelyet tartalmaz, amit így elképzelsz a feketékről.
Én fehér emberként mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül hangosan tudtam röhögni.
Abszolút,
ezen a jeleneten,
igen.
Mert hogy úgy volt megcsinálva tényleg, hogy ez a túlzott sztereotipizálás, tehát hogy ahogy így a nő elkezdte felolvasni, és így he asked me, tényleg annyira szürreálisan vicces volt az egész.
Igen, mert hogy a fekete csaj elkezd akcentussal, ilyen nigásan beszélni, és ez az egyetemi tanár, ez azt mondja, hogy ez annyira felidegesíti, hogy hát ő ilyet ő is tudna írni.
És bocs, ezzel párhuzamosan ugyanígy megtörténik vele, hogy bemegy egy könyvesboltba, ahol megkeresi a saját könyvét, és a saját könyve nem az eredeti, hát szerinte kategóriájában van,
ja, igen.
Hanem az African American irodalom alatt.
Igen.
És hogy ez a másik dolog, ami őt betriggereli ebbe, hogy ő megírt egy könyvet, aminek semmi köze a feketékhez, és mégis a könyvesbolt hátuljában a legalsó polcon el van rejtve az African American művek között.
Igen. Miközben látjuk ezt az írót, akinek tele van a töke az ilyen fekete sztereotíp irodalommal, megismerjük az ő életét, ami hát bármelyikünknek az élete lehetne jó formán. És erre szerintem, hogy a film külön nem tér ki, hogy a feketék is fehérek, és a fehérek is feketék, és mi mind emberek vagyunk, tehát nem egy ilyen nem egy ilyen szájbarágást kell elképzelni, hanem van egy tök kemény embert próbáló drámája ennek a karakternek a saját családjával, miközben véletlenül kurva jól sikerül az ő általa egyébként eredetileg viccből írt ilyen fekete sztereotípia novella, és az ügynöke kiadja egy kiadónak, akik el vannak álljó, vagy ez milyen fantasztikus, azonnal több millió dollárt ígérnek, és ott találja magát az író, hogy hát ő most egy olyan dologgal lett sikeres, amit ő elítél teljes mértékben. Ezért neki el kell játszania, hogy egy börtönből szabad...
Egy
gangster niga. Azok szerintem nagyon-nagyon vicces jelentek, mikor egy ilyen szemüveges, ing, mellényes, állati jól szituált, kicsit cinikus faszi, gyönyörű angolsággal, baromira, nem tudom, ahogy egy ember beszél angolul, abból így hirtelen átvált ilyen jó nigázós, káromkodós, hihetetlen prostóba, de úgyhogy senki nem látja, ő viszont ül egy ilyen kihangosított telefon mellett. Szóval nagyon-nagyon szórakoztató ez a film. Az volt az érzésem, hogy úristen, én ebből a fajta humorból így ezt mennyire hiányolom egyébként is.
Az egyik legviccesebb jelent az nyilván az, amikor meghal a nővére, és az ő hambait szétszórják.
Ja, igen, igen, igen.
És
igen.
Éppen a tengerparton nagyon érzelmes jelenet, szétszórják a hambait, és hogy a nőnek mi volt a búcsú levelében, hogy remélem úgy haltam meg,
hogy az Idris Elba alatt
izzadva
haltam meg, és akkor befut egy vagy arra sétál egy kutyasétáltató fehér csávó, aki teljesen szétbarmolja az egészet, hogy van maguknak erre engedélye, hogy itt hamvakat szórjanak szét?
Ez a jelenet, hogy illegálisan szétszórják a hamvakat, ezzel borzasztóan tudtam azonosulni, mert ahol a testvéremnek a hamvait szétszórtuk, az tök illegális helyen volt. A humor, mint megküzdési módszernek van egy ilyen nagyon fanyar íze, amit egyébként nagyon lehet élvezni. És minden mellett ez az egész megmutatta azt, hogy ez a fekete férfi küzd a fekete ember létére problémákkal, amik a fekete létéből erednek, de hogy nem minden fekete embernek ugyanaz a problémája, mint amit mi képzelünk, és hogy
ez,
sok esetben...
Ez tök fontos, mert ő pont, hogy nem az általunk elképzelt problémákkal küzd, hanem a fekete sztereotípiákkal küzd. Hát, hogy ő nem olyan, mint amit a feketékről általában gondolnak emberek. A film azokat a feketéket mutatja be, amilyenből valószínűleg több van, mint a sztereotípiából. Csak ugye mi ezeket ismerjük.
Nem tudhatjuk, de nagyon sokat mond szerintem arról, hogy sok esetben azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy az elnyomott kisebbségnek mire van szüksége, és hogy próbálunk nekik úgy segíteni, és érted, ezért van, hogy kvótából befogadják valami bíráló közösségbe.
Jaj, tényleg,
és
az mennyire jó az a jelenet,
úristen. És hogy csak azért, mert kell valaki, aki fekete.
És konkrétan ez hangzik el, hogy most, hogy felkértél arra, hogy legyek ennek az írói bizottságnak a tagja, így csökkentve a bűntudatodat, amiért kevés fekete szerzőt adsz ki, mennyi lesz a fizetés? És aki összeboronálja ezt a csapatot, az el is mondja, hogy igen, sokáig gondolkodtam, hogy téged vagy egy ázsiait vegyek be, vagy valami ilyesmivel reagál.
Mindegy igazából, hogy a feketékről, vagy a nőkről, vagy a melegekről beszélünk, de hogy azt gondoljuk sokszor, hogy mi tudjuk, hogy ezeknek az embereknek mire van szükségük, és mivel tudjuk őket segíteni, holott az igazi ally-nak az legyen a feladata, hogy megkérdezzem, hogy oké, neked mire van szükséged. Igen. És kicsit arra tudok visszacsatolni, mint amikor azt mondják, hogy jaj, egy éhező embernek ne halat adjál, hanem tanítsd meg halászni, és hogy valójában, ha pedig odamész, és megkérdezed azt az embert, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy figyelj, nem a halászatra van szükségem, hanem erre a 20 ezer dollárra van szükségem, hogy el tudjak menni egyetemre tanulni, és utána olyan munkát vállaljak, és fel tudjak építeni egy életet. Szóval, hogy ez az egész arra reflektál szerintem, hogy a nagy többség, a privilegizált többség az azt gondolja, hogy ő megadja ezeknek a kisebbségeknek, amikre nekik szükségük van, anélkül, hogy megkérdeznék, hogy valójában mire van szükségük.
Szerintem beszéljünk még egy kicsit
a végéről.
A végéről és egy jelenetről, ami fantasztikus volt, de nagyon sok ilyen hiányzott. Van egy jelenet, amikor írni kezdi annyira jó lenne, hogyha tudnánk karakterneveket, és fú, na mindegy, nagyon kell.
Amikor az író írni kezdi a kamuregényt,
akkor megjelenik a szobában, tehát mint egy a képzelete kivetül a szobába, megjelenik egy nagyon sztereotíp fekete gangster, és megjelenik egy nagyon sztereotíp fekete hajléktalan. És miközben az író írja a dialógust, ezek a dialógusok életre kelnek a két karakter által, de időről időre beszólnak az írónak, hogy ne haragudj már, hát egy bronxi külvárosi faszagyerek, ez nem mondana ilyet, hogy kérem. Gyakorlatilag a karakterei elkezdenek vele vitatkozni, hogy hát rosszak a sztereotípiái, öreg. Arról van fogalma, hogy vannak sztereotípiák.
Csak hogy annyira más.
Annyira más, hogy látja ezt a világ, hogy ő nem ebben gondolkodik. Ennek ellenére lesz ugye sikeres a könyv. És amire utaltál, hogy a vége mennyire fantasztikus, az pedig már szerintem egy kicsit így kiebb is lép az irodalomból, és ugye általában a szenzációt, hajház dolgokat kritizálja.
Arról szól, hogy igazából ezt a sztorit hogyan lehet eladni. Hogy oké, eljutottunk ideig a sztoriba, de hogy milyen lezárása legyen ahhoz, hogy elég katartikus legyen, ahhoz, hogy ez egy eladható valamivé
váljon. Bocsánat, de a film sztoriába jutunk el a végéig, igen, azt hiszem fontos. Igen. Mert hogy az derül ki, hogy valójában az a film, amit néztünk, az akár lehetne az a regény is, amit megír a csávó, igen, de közben egy ilyen dupla-dupla fenekű doboz az egész történet, mert nem tudjuk, hogy a könyv adaptációnak a feldolgozásának a forgatásán vagyunk, vagy a film, tehát a film, amit mi néztünk, annak a könyv verziójának.
Igen, nagyon meta és nagyon sok rétegű.
És tök jó király is egyébként, és ott 3 vagy 4 befejezést ajánl maga a film.
Nyilván, amit választanak, az, hogy a végén lelövik és meghal, ja, és igen, igazából...
Mert félreértik, mert ugye ők tényleg elhiszi a rendőrség, igen, hogy ő egy szökött fegyenc a nem tudom miből, és ez pont illeszkedve így mind a két történet
igen,
végére.
Igen, és hát minden fekete sztorinak a végén egy mártírt kell
igen
generálni, és hogy
Martin
ezért...
Luther King. Van egy...
Most visszatérünk múlt Danihoz és múlt Vikihez, akik folytatni fogják a következő filmmel már videós formában.
Igen, jó szórakozást hozzá.
Folytatjuk a Zone of Interest-tel, vagyis az át...
Érdekvédelmi terület.
Érdekvédelmi területtel.
Tudod-e, mi az az érdekvédelmi terület amúgy, hogy mi az a The Zone of Interest? Auschwitz-i haláltábort lezárták minden irányba 4-5 kilométerre, és ezt nevezték Zone of Interest-nek, németül nem tudom, hogy van, és azért, hogy senki a közelébe ne mehessen a tábornak, ne szerezzenek az emberek tudomást arról, hogy
mi történik. Okay.
Jonathan Glaze-nek a 4. filmje, aki jellemzően inkább videoklippeket meg reklámokat rendez, és nagyon ritkán készít filmet, és emiatt is ez egy ilyen nagy esemény, hogy most kijött ez a film. És szerintem nagyon félrevezető ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy mivel Rudolf Hössről, az auschwitz-i haláltábor igazgatójáról szól, pontosabban az ő szemén keresztül látjuk az eseményeket, hogy sokan egy holokauszt filmként kezelik már abstart. Van benne némi igazság, de nagyon fontos, hogy ez a film nem azt mutatja be, hogy a haláltáborokban mi történt, hanem azt mutatja be, hogy Rudolf Höss és családja, akik a haláltábor mellett, tehát a tőszomszédságában éltek, azok hogyan élték a mindennapjaikat.
És ezt a legjobban a poszter mutatja be, és én nyilván a film után, miután megnéztem, utána esett le, hogy a poszter valójában azt csinálja, hogy a kertjük van lefotózva, és mögötte, ahol egyébként néha látszik a távolban így a égető torony meg ilyenek, hogy az a fekete, hogy az így le van vágva, hogy azt nem látod.
Nagyon furán fog hangzni, nem rajongok a holokauszt filmekért, de nem azért, tehát hogy nem abban az értelemben nem rajongok, mert a téma nem érdekelne, hanem kicsit unom, vagy nagyon sok holokauszt film idézőjelben van, hogy elintézi annyival az egész holokausztot, hogy hát ez egy nagyon szomorú pár év volt a világtörténelemben, ezt pedig lemenő nappal, könnyes tekintetekkel és mollos zongora akkordokkal mutatjuk meg. És tényleg igazán kevés olyan film van, ami ezt a borzalmat úgy tudja hozzád közelebb vinni, hogy fizikailag, vagy mentálisan úgy igazán nagy hatással van rád. A csajommal néztem meg, aki mondta, hogy ennek kell nyerni az Oscar-díjat, uh-huh. mert annyira fontos a témája, de a film is annyira fontos, és annyira fantasztikus. Én már eleve úgy indultam emiatt, hogy oké, meglátjuk, megnéztük a filmet, beszéltünk róla majdnem egy másfél órát, és egyszerűen úgy volt, hogy nekem nem, hogy ez nekem nem tetszik. Egy hete minden kurva nap eszembe jut ez a film, jelenetek villannak fel, ugranak be, és most már én is úgy vagyok vele, hogy hát nagyon rég volt rám film ilyen hatással, mint a The Zone of Interest, és nem azért, mert nagyon jó érzés ebben a borzadályban dagonyázni, hanem mert van pár hihetetlenül erős megoldása, és egyébként ahogy mondtam, nem a holokausztról, hanem az emberi közönyről szól, és ezzel pontosan. Viszont minden nap találkozol.
Tehát, hogy ez nem volt egy élvezetes film, nem. Mert hogy ráadásul rohadt lassú volt, unalmas volt egy csomó pontján, de a mondani valója annyira erős, és hogy most nézzük ezt holokauszt filmként, és foglalkozunk az Oscar film jelölésekkel, meg hogy hogyan beszélünk ezekről, miközben Gázában éppen ez folyik.
Igen.
Ez a rohadt erős benne,
hát,
hogy ebben, vagy Ukrajnában, hogy ebben élünk, és hogy annyi ilyen dolog történik, hogy mi így kiválasztjuk a szemellenzőnket, hogy abban mi fér bele, és mi nem, mert egyébként nyilván elviselhetetlen lenne, hogyha ezt az összes dolgot, ami a világban történik, egész nap, minden nap mindegyiket magadon cipelnéd, akkor összerodjannál alatta nagyon gyorsan. De hogy egy csomó dolognál igaz, hogy eldöntjük, hogy most becsukjuk a szemünket, és nem foglalkozunk vele.
Szerintem alapvetően az embereknek ez egy alapvető túlélési stratégia.
Ez a hedonista adaptáció egyébként.
Ez
ami arról szól, hogy mindig visszatérsz a baseline-ra. Igenis hozzászoksz ahhoz, ha szarabb élethelyzetben vagy, egy ponton túl hozzá fogsz szokni, és az lesz az átlag, meg az alapszinted.
De lehet, hogy nem is kell ennyire messze menni. Szerintem, amikor elmész egy hajléktalan mellett az utcán, akkor szerintem az teljesen, és ez a szörnyű, hogy teljesen érthető, hogy miért fordítod el az arcodat, vagy miért nem dobsz oda 2 forintot. Itt a haláltábor tőszomszédságában nevelni a dália virágokat, az nem ugyanaz, mint nem elmenni hajléktalanokat etetni, de közben a film mégis erről a nagyon mindenki által ismert hétköznapi szituációról szól, kiválasztjuk a szemellenzőt, és nem figyelünk arra, amit történik körülöttünk. Érdemesen arról beszélünk, hogy hogyan érzékelteti ezt a film. Egyébként maga a kert meg a ház, azt amúgy az auschwitzi haláltábortól nem messze, azt hiszem konkrétan az eredeti Rudolf Hössi háztól 15 méterre építették fel.
Komolyan?
Mert hogy fontos volt a rendezőnek, hogy közel legyenek a történelmi helyszínhez. Ami, tudod, ilyen... Azért van például rengeteg totál a filmben, és vannak néha ilyen, olyan, mint hogyha ilyen biztonsági kameraszögből néznéd uh-huh. a jeleneteket, mert a legtöbb esetben beindítottak 40-50 kamerát szerte a házba, és hagyták, hogy a színészek csináljanak, amit akarnak. Nyilván megbeszéltek előre jeleneteket, uh-huh. vagy kulcs dialógusokat, amiknek meg kell történnie, de tudod azt, hogy egyébként hogyan építi fel magában egy színész, az eltérő ritmikájú lesz, tehát ezt vágni se lehetett könnyű ezt a filmet.
De ettől volt életszerű.
Hát ettől hihetetlen életszerű, és tudod, mi a megdöbbentő, hogy a te fejedben a nácikról van egy ilyen kép, hogy...
Mindenki látta a Jojo Rabbit-et például. Az nagyon jól lefesti, hogy a fejünkben hogyan néznek ki a nácik.
Igen, hogy ők így mindig heherésznek, igen, a zsidókon, meg röhögnek, meg gonoszak, meg izé. De itt van a Rudolf Hösszögnek, van nem tudom hány gyereke, imádja őket, állatira óvja, vigyázza, a feleségével lefekvés előtt munkáról már nem beszélnek, igen, ami ugye egy ilyen... félelmetes, élik a hétköznapi totál átlagos életüket, mintha apának csak annyi lenne a munkája, hogy a
gyárba
dolgozik valamit. Igen.
És néha a háttérben felsejlik éppen, ahogy a gyárból a füst száll fel.
És hát meg ugye a hangja a filmnek, ami szerintem még állati fontos. Ezt szerintem a legelső, ami a filmben feltűnik, hogy van egy olyan folyamatos morajlás, ami néha fegyverdörgéssel, kutyavogatással, emberek, emberi sikolyokkal, igen, hallhatóan nem jó dolgoknak a hangja vegyül.
És ez úgy háttérzaj, mint hogy általában a filmekben, nem tudom, a madárcsicsergés.
Tehát folyamatosan jelen van. Nincsen olyan jelenet, kivéve amikor nem Auschwitzba vagyunk, uh-huh, ugye, azt leszámítva folyamatosan hallod ezt a hangot. Ebben élni úgy, hogy egyébként nyilvánvalóan pontosan tisztában volt vele mindenki, hogy mi történik a falon túl, csak ennyire mindent figyelmen kívül hagyni, és ebben egyébként a... Megint puskáznom kell a színésznőnek a neve, nem jut eszembe, ugyanis...
Ugyanúgy az a főszereplő, aki az Anatomy of a Fall-ban, igen, és így néztem, mondom, nem hiszem el, hogy ez a nő két ilyen filmben, igen, is szerepel idén.
Igen. Sandra Hüller. Ő is egy nagyon fontos eleme a filmnek, mert szerintem ő az, akinek egyáltalán a nem viszonyulásából látjuk a viszonyát a családnak. Két nagyon súlyos jelenet. Az egyik azt szerintem ennek az egésznek a banalitását. Nem akarom azt a szót használni, hogy viccesen jeleníti meg, mert egyáltalán nem vicces, de nagyon abszurd az a jelenet, akkor Rudolf Höss a folyóban pecabottal áll, a gyerekek pancsolnak, gyönyörű, idilli, szép idő van, és egyszer csak a Rudolf Höss érzékeli a lábánál, hogy valami van. Lenyúl a víz alá, és kivesz egy valamilyen csontot, maga mögé néz, és azt látja, hogy a folyóból ömlik a hamu. Azonnal rohan a gyerekeiért, kikapja őket, és otthon majdnem ilyen vérvörösre sikálják a gyerekeket, nagyon hogy nehogy a zsidóknak a hamuja, tehát olyan megdöbbentően kispolgári közben ez az egész reakció. Bazd meg, ezt ti okoztátok, hát miért vagytok, igen, meglepődve ezen?
A másik pedig, amikor bejelenti a csávó, hogy áthelyezik valahova, ez, igen, és a folyóparton beszélgetnek, és a nő végül kinyögi, hogy oké, hát neked el kell menned a munkád miatt, de hát
neked kell elmenni.
De neked kell elmenni, mert hogy hát mi itt olyan szép házat meg kertet felépítettünk, és az én feladatom, hogy a gyerekeket felneveljem.
Igen.
És így nekem meg itt van a munkám.
Igen.
És így ott marad a szép házban.
A Rudolf Höss nem az auschwitzi haláltábornak a főparancsnoka lett volna, hanem egy autógyárnak az igazgatója, és úgy hangzik el ez a beszélgetés. Hát akkor... oké. De hogy így ez a film tele van abszurd jelenetekkel, amik viszont attól nagyon megrázóak, mert az életben történtek, vagy megtörténtek volna. Amikor az anyuka meglátogatja a lányát, és halljuk, hogy amúgy valami puskalövöldözés megy a háttérbe, és közben a kibaszott virágokról beszélgetnek, hogy az mindjárt kinyílik, az meg még nem nyílt ki, és egyébként meg tehát az egész film a rettenetnek a tudomásul nem vételéről szól, nehéz eldönteni, hogy itt most kizárják, vagy hozzászoknak. Vagy ez a kettő váltakozik folyamatosan.
Nekem leginkább azt mondta ez a film, vagy abban erősített meg engem, hogy csak úgy tudjuk élni az életünket, hogyha felvesszük ezt a szemüveget, de néha levesszük és körbenézünk, és tudjuk, hogy rajtunk van a szemüveg, és tisztában vagyunk vele, hogy most tudatosan választjuk azt, hogy erre nem figyelünk oda.
Ugye a film azt is megmutatja nagyon-nagyon pici jelenetekben, hogy egyébként ez a dolog mentálisan hogyan hat a szereplőkre. A nő az, aki a legjobban ki tudja ezt zárni. Ott vannak a gyerekek, akik...
A kislány, aki alva jár.
Alva jár, van egy kisfiú, aki mindig csak úgy csörög a ház oldalába. Tehát a gyerekek is, anellett, hogy látjuk őket játszani, meg kergetőzni, meg a medencébe bulizni.
Baj van.
Valami baj van, és itt a harmadik és legfontosabb, amikor a Rudolfhoz visszahelyezteti magát Auschwitzba, mondván, hogy neki az ott az élete, megy le a lépcsőn, jó hosszan, és megáll a lépcsőn, és így öklendezni kezd, és nem köp ki semmit, de mind a kétszer visszanyel valamit. A csávó pontosan tisztában volt azzal, hogy az, amit csinál, és az, ahogy kezeli a saját helyzetét, az azt így nem lehetne egyébként épésszel bírni.
Nekem az a jelenet annyira azt mondta, hogy amikor csöndben egyedül vagy, mikor már mindenki végzett, és egyedül vagy a gondolataidban, akkor azért csak feltör belőled, igen, hogy egy szenny vagy.
Igen. A legvége előtt van egy jelenet, ahol napjainkban az Auschwitz-i Holokauszt Múzeumban takarítónők takarítják a legnagyobb nyugalomban, és
igen,
autentikussággal a múzeumot. Igen. Az is szerintem értelmezhető úgy, hogy egyfelől annyira a mindennapjaink része, hogy van egy közöny. Én voltam abban a múzeumban 13-4 évesen, és noha akkor még nem mindent fogtam fel, de egyértelműen éreztem, hogy itt valami nagyon nem oké, és az egy nagyon erős remény, hogy anyám az végigbőgte az egészet. Mm-hmm. És azt, hogyha most elmennék, akkor lehet, hogy belőlem is ezt váltanám már ki. Vagy a közöny, nem tudom. És egyfelől ezt is jelenti szerintem ez a jelenet, másfelől pedig azt, hogy ennek az emlékét ápolni kell, hogy ez ne történjen meg még egyszer. Azzal együtt, és ez lehet, hogy nagyon megosztó lesz, amit mondok, szerintem így a Saul fiával, meg a Zone of Interest-en így elkészültek a minden idők legjobb feldolgozásai a holokausznak, vagy elbeszélése pontosabban. Szóval nehezen tudom elképzelni, hogy ennél erősebb film erről a témáról, vagy ezt a témát felhasználva még így életünkbe még tudna jönni. És mondom ezt úgy, hogy egy hete még egyáltalán nem rajongtam idézőjelben ezért a filmért. Kivettem minden szelet a vitorlámból.
Minden szelet.
Hú,
kivettél a vitorlámból.
Mert akkor mondtad, hogy Oscar filmek, és ezt a többen is mondták, hogy ezt vegyem nagyon előre, hogy legyen időm rajta gondolkodni, és tényleg az van, hogy amióta megnéztem,
minden nap eszembe jut.
Folyamatosan ezzel jár a fejem. És nagyon meglepő.
És tudod, ahogy így pörgetem a híreket, és tudom, hogy melyiket nem kattintom.
Uh-huh. Melyik filmnek kellene szerinted nyernie a felsoroltak közül a díjat, az Oscar díjat?
Én akinek adnám, nem tudom megmondani. Nem, aki akart, de nem tudom.
Nem, muszáj egyet mondani.
Azt nagyon szeretném a Zone of Interest-et mondani, de hogy az üzenete volt rohadt erős.
Maga a megvalósítás.
Igen.
De vajon, ha nem így valósítják meg, akkor lenne ilyen erős
nem, az üzenet? Nem. Szerintem az Anatomy of a Fall.
Én is a Zone of Interest-en gondolkodom nagyon, de mivel pár éve volt már Holocaust film, ami Oscart nyert, a Saul fia, nekem van egy ilyen I have a bad feeling about this érzésem, hogy nem fog emiatt nyerni. Amellett, hogy az Anatomy of Fall-t is nagyon szerettem, én szeretném, hogyha a The Holdovers nyerni az Oscart. Azért, mert kell, hogy legyen egy film, ami rámutat arra, hogy a jó filmnek nem kell nagyon súlyos dolgokról beszélnie, hanem nagyon egyszerű emberi viszonyokról beszél, és ezt egyszer jó nézni, és igazából az American Fiction-t is emiatt jó nézni, mert hogy könnyed film fontos dolgokról, és tök jó lenne, hogyha egy ilyen film nyerne.
Én érted, a hálószobám sötét sarkába valójában én az én Oscaromot a Poor Things-nek adnám minden hibája ellenére.
De
valahogy nehéz, mert van itt közte néhány, ami nagyon erős.
Szerintem az van, hogy mindegyik nagyon jó, és van mondjuk a fele nagyon erős, és a Maestrót pedig engedjük el. Tehát, hogy nem, tehát, hogy tényleg nagyon nehéz kiválasztani. hogy mi érdemelni, nem tudom.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Ez kurva hosszú lett, meg problémák voltak közben, de hogy legközelebb majd nem választunk 10 filmet, jó?
Legközelebb az Oscaron ne akarjanak ennyiből válogatni.
Igen, legközelebb majd azt mondom, hogy választunk 5-öt, de valójában választunk 3-at, és akkor azokról tudunk rendesen részletesen beszélni, jó?
Köszönöm, köszönöm, hogy itt lehettem. Hello.
Mondd el gyorsan, hogy hol találnak meg téged, ha szeretnének követni.
A 7. kerületben...
Instagram.
Ja, Zsótér Indi Film az Instagram oldalam, a Facebook oldalam pedig ugyanez.
Zsótér Indi Dániel író rendező.
Igen.
És hogyha érdekel titeket további oszkáros téma, akkor csekkoljátok le nyugodtan a Skip Intro-t is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Hello!